Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az iráni iszlamista rezsim ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt. A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel avivi, beiruti és dubai járatait. A török légitársaság egyelőre csak szombatra jelentett bejárattörléseket a térségben, az Egyesült Arab Emírségekben székelő Emirates pedig zavarokat jelentett be a régióban közlekedő járataival kapcsolatban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik, írja a hivatal a honlapján. Március 15-től mindenki megnézheti eszé a bevallási tervezetét, legegyszerűbben a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélportálján vagy az e-eszé oldalán. Akinek még nincs ügyfélkapuja vagy DAP alkalmazása, és így elektronikusan nem fér hozzá a dokumentumhoz, az idén is kérheti a postázást március 18-áig. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a március 18-ai határidőről, május 21-éig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról ugyancsak az említett felületeken elektronikusan és hagyományosan papíron is lehet rendelkezni május 21-éig. A személyi jövedelemadó bevallási tervezetek esetleges módosítására, illetve kiegészítésére is eddig van lehetőség. A korábbi országgyűlési választásoktól eltérően idén már nem korlátozza jogszabály a jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek kampányra fordítható pénzét. A központi költségvetésből több mint 1,7 millió forint támogatás illeti meg őket kampánytevékenységük támogatására. A támogatás kizárólag a választási kampány időszak alatt, azaz február 21-től a szavazás befejezéséig, a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások finanszírozására fordítható, például plakátra, politikai hirdetésre, választási gyűlésre. A pénzt a jelöltek kincstári számlájukon kapják meg, amelyről készpénz nem vehető fel. Az új kőolajvezeték mellett egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között, írja az Infostart. A NISZ szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására Magyarországra, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte azt is, hogy Európa legnagyobb és legmodernebb határátkelő helye épül meg Magyarország és Szerbia között. Páduai Szent Antal, Szent II. János Pál pápa és Szent Katarina Kasper erekjéit őrző kortárs német ötvös művészeti alkotással gazdagodott a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Veletek vagyok minden nap című állandó kiállítása, közölte az egyházmegye a Magyar Távirati Irodával. Tájékoztatásuk szerint az erekje tartót Markus Engert würzburgi ötvös készítette 2025-ben ajándékként Spányi Antal Székesfehérvári megyés püspöknek 75. születésnapja alkalmából, akinek jóvoltából most a múzeumba került és a székesfehérvári püspökök és pápák találkozásait bemutató teremben tekinthető meg. Híreink végén az időjárásról. Nyugat, északnyugat felől kissé megvastagszik a felhőzet, így helyenként már lehetnek erősen felhős időszakok. A nyugati tájakon elvétve zápor nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között valószínű. Keleten, északkeleten csökkenhet a hőmérséklet fagypont alá. Thank you.
szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Hadházi Jácinta domonkos nővér tanúságtételét hallják.
Fogalmam se volt, hogy mi az én vágyam, mi az, amit én szeretnék, mi az, amit én nem szeretnék, mi az, amit az Isten szeretne, mi az ő hangja, mi az, ami kísértés, tehát ugye ebbe így teljesen belebonyolódtam, és akkor még jött egy ilyen agályosság is, hogy akkor, hogyha nem teszem meg, amit kér, akkor biztos bűnt követek el, akkor az lehet, hogy halálos bűn, akkor áldozni sem mehetek, stb. Szóval hát így a, hogy mondjam, a vallásos előképzettségemben azért voltak hiányosságok, és hát így a szüleim nem tudtak segíteni, ők nem értették, hogy így mit szeretnék, meg hogy hát, szóval nem értették, hogy mi a probléma, a barátaim pláne nem, mert hogy nem voltak vallásosak, és hát arról meg fogalmam sem volt, hogy van olyan, hogy lelkivezető, meg hogy így akinél gyónok, attól lehet kérdezni is dolgokat. Szóval így eléggé magam voltam ezzel a dologgal. Minden esetre így, hát egyszer, amikor nagyon magam alatt voltam, meg így ezen gondolkodtam, épp egy szombat este volt, és akkor azon agyaltam, hogy jaj, merjek-e másnap menni áldozni, vagy sem, akkor így egyszer csak a semmiből ilyen teljes béke lett bennem, meg ilyen nagyon nagy öröm, meg fény, és annyira elmúlt az egész izgulás, hogy azt se tudtam, hogy így mi volt a kérdés, hogy min izgultam. És így nagyon mélyen azt éreztem, hogy így az Isten arra hív, hogy legyek szerzetes. És hogy valahogy azt éltem meg, hogy ez ilyen nagyon világos volt, meg ilyen nagyon örömteli, szóval nem egy ilyen kényszerítő, hogy ezt kell csinálni, vagy azt, hanem valami, hogy nagyon megegyezett azzal, amire én is vágyok. És hát másnap, amikor mentem a Szent Misére, akkor még így nagyon bennem volt ennek az élménynek a hatása. Hát a prédikációt ezzel kezdte magyar prévánosunk, hogy hát ma van a hivatások vasárnapja, és ma is vannak fiatal lányok és fiúk, akiket az Isten szerzetesnek hív. Na hát azt hittem, hogy kiállulok a templompadból, pláne azért, mert hogy fogalmam se volt, hogy van ilyen ünnep, hogy hivatások vasárnapja, ugyanis hát mindig is erre a misére jártam, a magyar atyának a misére, és az előtti 10 évben egyszer sem említette, hogy van ez az ünnep, meg hogy sose beszélt erről. És hát ez így nagyon nagy öröm volt számomra, és akkor itt véget is érhetne a történet, csak az volt a baj, hogy én hát így mindig nagyon kételkedtem, és hát ezután is eltelt pár hét, és úgy gondoltam, hogy jaj, nem, biztos csak én gondoltam, meg ezt csak beleképzeltem, meg hát nem, hát az Isten az így nem szokott így szólni, meg hogy stb. Szóval mindig visszajött ez a gondolat, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Meg volt még egy dolog, ami így zavart a szerzetességben, hogy hát, hogy mindig szerettem volna gyerekeket. És hogy valahogy úgy éreztem, hogyha nem lehet családom, akkor hát így nem tudok kiteljesedni, vagy nem válhatok önmagammá, vagy hogy így besavanyodok. Hát emiatt se tudtam volna úgy igent mondani erre a hívásra. Na és akkor itt jön egy újabb nagyon fontos pont. Ekkor 17 éves voltam, és először jöttem Egerszalókra. És azóta is nagyon-nagyon hálás vagyok Egerszalókért, meg az itteni találkozóért. Egyedül jöttem, senkit nem ismertem, de hát egy nagyon jó kis csoportba kerültem, egy szuper kis csoport vezetővel, és hát nagyon nagy élmény volt számomra. Igazából több dolog miatt is, de az egyik ilyen dolog az, hogy találkoztam egy csomó vallásos fiatallal. És rácsodálkoztam arra, hogy jé, vannak más fiatalok is, akik normálisak, és hogy mégis így keresik az Istent, vagy így szeretnének mélyebben imádkozni. És ez egy ilyen hatalmas öröm volt számomra. Másik ilyen fontos élmény az a szentségimádás volt. Azelőtt nem is hallottam szentségimádásról, nem is tudtam, hogy létezik ilyen. És akkor valaki így, hát a fakultatív szentségimádás előtt odajött itt a találkozón, és kérdezte, hogy jövök-e a szentségimádásra. Hát kérdeztem, hogy az meg mi. Akkor elmondta, hogy az nagyon jó, ott van Jézus valóságosan, az oltári szentséget kiteszik, úgy mondom, az szuper, nagyon jó, akkor megyek. És hát annyira megszerettem, hogy utána ott voltam az összes fakultatív szentségimádáson, sőt, ezt később beépítettem az életembe is, hogy így, amikor csak tudtam, elmentem szentségimádásra. És hogy hát így ezt nektek is nagyon ajánlom, hogyha keresitek az utatokat, vagy csak bármilyen kérdésben így választ szeretnétek, akkor egyszerűen csak az, hogy így nézni az Istent, hát ott így nagyon sok kérdésünkre választ kaphatunk. És a harmadik dolog, ami miatt így nagyon hálás vagyok, az az, hogy életemben először végre találkoztam nővérekkel. És legnagyobb meglepetésemre egyik se volt fekete ruhás, és egyik se volt besavanyodva. Úgyhogy ez így, hát egy nagyon nagy öröm volt számomra. És két nővérrel is beszélgettem, domonkoson egy páros nővérrel, és valahogy, ahogy így beszélgettünk, mindkét beszélgetés után így az volt az élményem, hogy hát, hogy legszívesebben így megöleltem volna őket, és úgy éreztem, mintha egy anyukával beszélnék. És így azon gondolkodtam, és hogy így nem találtam rá megfejtést, csak nagyon mélyen azt éreztem, vagy így azt láttam, hogy oké, nem lehet gyerekük, de valahogy így is teljes az életük, vagy így se savanyodtak be, vagy így is bizonyos értelemben tudtak anyákká válni. És hogy ez egy annyira mély, meg annyira fontos tapasztalat volt, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor Uram, elhiszem, hogy ha te erre az útra hívsz, akkor valahogy meg tudod oldani. Hát, hogy bennem is kialakulhasson ez a fajta így anyaság, vagy én is teljessé válhassak ezen az úton. Na hát ez így egy nagyon fontos tapasztalat volt, és igazából itt már lényegében minden probléma megoldódott, viszont hát ott maradt ez a kérdés, hogy na hát akkor az Isten tényleg szeretné-e, és akkor így kicsit én úgy is voltam ezzel, mint ahogy az első élményem az volt, hogy a nővérek hivatás tisztázó lelki gyakorlatot hirdetnek, hogy hát akkor ez biztos úgy működik ez a dolog, hogy az ember elmegy egy ilyen hivatás tisztázó lelki gyakorlatra, szépen elmondja, hogy mi van benne, és akkor ott a végén megmondják neki, hogy igen, van hivatásod, vagy nincs hivatásod, és akkor ez ilyen világos, egyszerű, nagyszerű, stb. És hát én azért gondoltam, hogy majd elmegyek egy ilyenre, leérettségiztem. Közben így említettem a szüleimnek ezt a dolgot, így a, hát így a hivatás kérdés. Ők úgy gondolták, hogy hát majd biztos kinövöm, meg hogy így szerintem remélték, hogy így nem gondolom igazán komolyan, mondták, hogy jó, hát először érettségizzek le, addig úgyse lehet sehová belépni, és majd utána gondolkodom rajta. Gondoltam, hogy rendben. És hát az érettségi után hazajöttem Magyarországra, így az nekem úgy egyértelmű volt, hogy szerettem volna hazajönni, és elkezdtem a Szapiencián és az ELTE-n hittan matek tanári szakra járni. És közben felfedeztem, hogy szintén ott helyileg, a Szapiencián van egy hivatástisztázó kurzus, az iránytű, ami egyébként nagyon jó kurzus, így mindenkinek tudom ajánlani. Van egy, hát egy hivatás team, szerzetesekből álló, illetve egyházmegyés papokból álló csapat, és két hetente szerdánként, esténként vannak az alkalmak, és akkor mindenféle ilyen kérdések kerülnek elő, hogy önismeret, istenismeret, vágyak, imádság, fel lehet tenni a kérdéseinket, stb. És el is kezdtem járni az iránytűre, ami nagyon tetszett és nagyon sokat segített, viszont az első dolog, amire rájöttem, az az, hogy senki nem fogja megmondani, hogy van-e hivatásom vagy sem. És hát ez egy kicsit először csalódás volt, viszont hát így utólag nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok. És hogy, na hát ez a helyzet, hogy tényleg senki nem mondja meg, és hogy ez azért nagyon fontos, mert hogy ez a mi döntésünk, és hogyha valaki megmondaná, melyik ha csak az Isten is megmondaná, hogy ez van, ezt csináld, akkor onnantól kezdve nem lennénk szabadok, vagy az már nem az én döntésem lenne. Szóval az Isten is arra vágyik, hogy így, hát hogy szabadon, meg saját magunktól tudjunk rá igent mondani. Viszont olyan szempontból így tényleg nagyon nagy segítség egy ilyen kurzus, meg így csak ajánlani tudom, hogy hasonló fiatalok vannak ott, akik hasonló kérdésekkel foglalkoznak. Illetve, ami még nagyon jó, vagy így hát így érdemes lehet ilyen helyzetben, lelkivezetőt keresni, akivel lehet beszélgetni ezekről a kérdésekről, segít egyszerűen csak az imádságban elmélyülni. Illetve mondjuk egy-egy rendnek a hivatás gondozóját megkeresni, akinek nem az a szerepe megint csak, hogy rábeszéljen, hogy na itt van a helyed, hanem hogy ő már rengeteg-rengeteg ilyen fiatallal találkozott, és abban tud segíteni, hogy hogyan találd meg az Isten hangját, aki szól hozzád, és hogy utána ebben a hangban úgy is rátalál az ember arra, ami hát így a saját útja. És valahogy, amit még így felfedeztem, és ilyen nagyon fontos tapasztalat volt, az az, hogy hát így az Isten nem úgy szól, hogy van egy külső hang, vagy valami, ami fejbe csap kívülről, hanem hogy hát így Isten a legmélyebb vágyaimon is szólhat. Vagy hogy valahogy az, amire hív, az nagyon mélyen az én önazonosságom, vagy az, amire én is vágyom. És ahogy így kezdtem erre rájönni, akkor így azt is tapasztaltam, hogy ugye én egyre jobban vágyom erre, és akkor valószínűleg ő ezáltal is szólhat hozzám. Illetve így, ahogy imádkoztam, egyre többször, újra meg újra így, akármelyik evangéliumot vettem elő, vagy valahogy mindig mindenből erre jutottam, hogy így az Isten szerzetesre hív, meg hogy ő erre vágyik, meg stb. És egy alkalommal, amikor mentem egy vasárnapi misére, akkor hát azon gondolkodtam, hogy így előtte valamit elrontottam, és hogy hát így valahogy jóvá kéne tenni, valahogy így Isten felé valami önmegtagadást felajánlani, szóval még így akkor az aggályosságot nem sikerült teljesen levetkőzni, és ahogy így ezen gondolkodtam, hát felolvasták a válaszos Zsoltárt, ami a következő volt, ez a 40. Zsoltár részlete, égő és bűnért való áldozatot nem követeltél, ezért így szóltam, íme eljövök. A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy teljesítsem akaratodat. Na és hát ez így nagyon, nagyon szíven ütött, hogy azt éreztem, mint hogyha így az Isten azt mondaná, hogy én nem kérem az önmegtagadásodat, hogy nem erre van szükségem, hogy nem azt szeretném, hogy ezt vagy azt felajánlj, hanem hogy arra vágyom, hogy te legyél egészen az enyém. Vagy hogy így téged szeretnélek egészen, és hogy nem kevesebbet. És hát ez ilyen hatalmas öröm volt, meg egy ilyen, hát olyan, mint amikor így összeáll a kép, hogy így megértettem meg, hogy így a kettőnk vágya valahogy így találkozott. Úgyhogy ott akkor elhatároztam, hogy oké, akkor uram, most én igent mondok, többet nem kételkedek, és akkor utána tényleg már így ehhez ragaszkodtam is, hogy nagyon jó, akkor szerzetes leszek. Na és hát ez volt az a pont, amire kezdetektől fogva vártam. Úgy gondoltam, hogyha egyszer biztos leszek abban, hogy szerzetes leszek, az lesz a legjobb. Akkor megnyitom a katolikus.hu-t, ott van a szerzetes rendek listája, és én onnan szépen kiválasztom, hogy melyik szimpatikus, melyik az, ami leginkább passzol hozzám. Szóval, mint amikor így a kirakatban válogatunk. El is kezdtem, hát nem jutottam sokáig nagyjából az A betűig. Részben azért, mert hát majd nézzétek meg a listát, rendkívül hosszú. Másrészt... Hát az jutott eszembe, hogy oké, de hogy így lehet, hogy az Istennek is lenne valami vágya, vagy hogy így lehet, hogy illene őt is megkérdezni, hogy így ő mit gondol erről. És egyébként akkoriban így eléggé foglalkoztattak, vagy így érdekeltek a szemlélődő rendek. Hát így vonzott így az imádságos életük, és hát ezért úgy gondoltam, hogy valószínűleg valami szemlélődő rend lenne. Ugyanakkor nagyon sokszor megfordultam a domonkos nővéreknél, egyébként a lelkivezetőm is domonkos nővér volt, és valahogy mindig, amikor náluk jártam, akkor az volt az érzésem, mint hogyha hazaértem volna. Meg hogy így nagyon magukkal ragadott a kedvességük, a vidámságuk, az imádságuk, így annak a mélysége, a liturgia szépsége, és így nagyon-nagyon tetszett az, ahogy így az Istenről beszélnek. Meg hogy hát így hittantanának is tanultam, és hogy valahogy az, ahogy ők tanítják a hittant, vagy ahogy ők tudnak az Istenről beszélni. De hát úgy gondoltam, hogy nem, hát biztos nem, majd valami szemlélődő rend. Na és ahogy egyszer imádkoztam, hát így az jutott eszembe ima közben, hogy hát valami olyan szép dolog fogalmazódott meg bennem, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt így nem tartanám meg magamnak, hogy olyan jó lenne valahogy ezt így továbbadni, hogy más is megtapasztalja így az Isten szeretetét, hogy más is megértse, hogy milyen jó az Isten. És akkor így megint olyan volt, mint hogyha egy ilyen nagy mozaik így összeállt volna, vagy hogy így valahogy így megértettem, hogy hát ez az, ezt kerestem, és hogy hát, hogy domonkos nővér leszek. És hogy valahogy így olyan volt, mint hogyha megint csak így összeért volna az Istennek a vágya, meg az enyém, és rájöttem, hogy pont ezt csinálják a domonkos nővérek. Ez egy jelmondat is, hogy szemlélődni és a szemlélt igazságot továbbadni, hogy azt, amit megírunk az imádságban, azt utána továbbadni. És na hát, nagyon boldog voltam. Szüleim kicsit kevésbé. A húgom, ő volt így a legtámogatóbb. Hát apukám református révén így, hát ő valahogy úgy gondolta, hogy a szerzetesek azok így egy börtönben élnek, oda bekényszerítették őket, és akkor annak is sem mozdulhatok, szóval, hogy ő így annyira nem örült a dolognak. Anyukám úgy volt vele, hogy jó, hát hogyha ezt szeretném, akkor csináljam. Közben ugye beadtam a jelentkezésemet, és akkor nagy örömömre fölvettek, és egyébként még így a családomról annyit, hogy amikor először eljöttek hozzánk látogatóba, az egy ilyen fordulópont volt, amikor látták, hogy hát ezek a nővérek milyen kedvesek, meg normálisak, akkor onnantól kezdve átfordult bennük ez az egész, és nagyon lelkesen hordják a domonkos pólókat, illetve apukám még Szent Tamás szumáját is kezébe vette, ami ugye egy reformátusra azért nagy dolog. Szóval így nagyon, nagyon hálás vagyok nekik, és akkor hát azóta így támogatnak. Nyilván mindig ott volt, hogy jó, hát hogyha mégse szeretnék, akkor bármikor hazajöhetek. Szóval ezt így éreztem, hogy talán jobban örülnének, ha mégis hazamennék, de hát ez nem történt meg. Igen, viszont akkor közben fölvettek nagyon nagy örömömre, és azt így fontos tudni, hogy a szerzetességben három igennek kell együtt hangoznia ahhoz, hogy valaki szerzetes lehessen. Egyrészt az első és legfontosabb, hogy az Isten részéről legyen egy igen, vagy egy hívás. Akkor a második ilyen nagyon fontos dolog, hogy a saját igenem, és hogy az így tényleg az én döntésem legyen. És a harmadik, az pedig a közösség igene. És hogy ilyen értelemben ez egy segítség is, mert hogy ez egy ilyen visszacsatolás is, hogyha a közösség igent mond, akkor ők is úgy látják, hogy valóban ez az Isten hangja úgy tűnik. És hát ez egy megerősítés is, hogy akkor nem én értettem félre. Igen, és beléptem, és hát elkezdődött így hát egy csodálatos időszak az életemben, ami most is tart. Hát egyrészt gyönyörű volt, nagyon-nagyon-nagyon jó volt, másrészt így hát rádöbbentem, hogy nagyon sok minden elsősorban önmagammal kapcsolatban, nem úgy van, ahogy elképzeltem, tehát hogy ez így egy ilyen szembesülési időszak is volt. Ami nagyon nehéz volt, ugyanakkor egy ponton rájöttem, hogy ez az egész szerzetesség dolog sokkal jobb, mint amit én elképzeltem. Vagy hogy így azt éltem meg, hogy a saját gyakran ilyen naív elképzeléseim önmagamról, és a szerzetességről azok így lassan összeomlanak, és helyette így megcsillan valami igazi kincs, ami tényleg így a földben van elrejtve, és csak akkor juthatunk hozzá, amikor így, hát így megküzdünk magunkkal, meg a nehézségekkel. Szóval, hogy így csomó mindennel, hogy hát úgy gondoltam, hogy én már így hát nagyon jó ember vagyok, így alapvetően mindig jó tanuló voltam, a tanáraim dicsértek, volt egy csomó barátom, akiket szerettem, meg továbbra is vannak, meg stb. Szóval úgy meg voltam elégedve magammal. És akkor gondoltam, hogy jó, hát ez a szerzetesség, ez is menni fog. És akkor így, hát rájöttem arra, hogy bőven van mit tanulnom, meg hogy igazából még az út elején vagyok, és nem csak, hogy nem vagyok még jó szerzetes, de még igazából jó ember se. Hát valahogy így nagyon fantasztikus dolog azt megtapasztalni, amikor így, hát az ember kicsit jobban át tudja adni a helyet Istennek, és kicsit félre tud lépni. Na hát nyilván a szerzetességről is voltak elképzeléseim. Egy példát mondok, hogy én alapvetően ilyen nagyon konfliktuskerülő vagyok, meg így a családomban se volt sok konfliktus, vagy szóval ezeket próbáltuk elkerülni, és hát amikor beléptem, akkor így meglepődve tapasztaltam, hogy van olyan, hogy konfliktus. És annyira jó volt azt megtapasztalni, hogy ezek által, a konfliktusok által sokkal mélyebbek lettek a kapcsolataim. És annyira jó volt, mert azóta otthon is sokkal inkább felmertem vállalni konfliktusokat, és azóta úgy érzem, hogy a hugommal is mondjuk mélyebb lett a kapcsolatom. Amit például így ott tanultam meg, és hogy valahogy azt látni, hogy így a megbocsátás, vagy az Isten, az így hogyan tud sokkal mélyebbre menni. Ott is, ahol elsőre azt gondolnánk, hogy hát ez így valami hibásan működik, és kiderül, hogy hát mégsem. És igazából, amiért így a leghálásabb vagyok, az az, hogy hát így az Istennek a végtelen szeretetéért, vagy hogy ez az, amit így nem gondoltam volna, hogy így ennyire mélyen találkozhat vele az ember, vagy így nem is sejtettem azt, hogy milyen fantasztikus az, amikor így az Isten közel van, meg így betölt. Illetve a másik ilyen nagyon nagy öröm az az, hogy milyen csodálatos így továbbadni őt. Így azt megtapasztalni, hogy ő tud szólni általam. Vagy hogy bennem is bizonyos értelemben így megtermékenyül az a maga, amit ő így belém volt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy hát amikor így a hivatásunkról beszélünk, akkor tulajdonképpen nem is önmagunkról beszélünk, mert elsősorban Istenről, vagy így az ő tetteiről. És hogy éppen ezért nagyon szeretem így a Ószövetségben, többször látjuk az Ószövetség alakoknál, például Jákobnál is, hogy amikor valahol nagyon mélyen megtapasztalják az Istent, akkor ott állítanak egy emlékkövet, vagy építenek egy szentélyt. Például Jákob, amikor látja a létrát, ahogy az angyalok fellesétálnak, akkor ott állít egy követ emlékül, és hogy oda újra meg újra visszatérnek. Illetve ez mások számára is egy jel, hogy ott valahogy nagyon mélyen ott van az Isten. És hogy így, hát majd arra hívlak titeket, hogy ti is a saját életetekben gondoljátok végig, hogy hol voltak ilyen mély találkozások az Istennel, vagy így hol volt ő nagyon közel hozzátok. És hogy hát így arra buzdítalak titeket, hogy így imában így állítsatok ti is ott egy oltárt, vagy egy ilyen követ, és hogy oda újra meg újra térjetek vissza. Mert hogy hát amikor nehéz, vagy amikor a távolabb van Isten, akkor ez így nagyon sokat lehet meríteni. És akkor így végül azt kívánom nektek, hogy ti is merjetek útnak indulni, megtaláljátok azt az utat, amit így az Isten megálmodott számotokra, ahol leginkább önmagatok lehettek, ahol leginkább megtanulhattok szeretni, ahol azzá válhattok, akinek az Isten megálmodott titeket.
Számít más, mert vársz rá, új időszak.
Hadházi Jácint a domonkos nővér tanúságtételét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Volomné Tóth Kornélia 13 évesen konfirmált. Gyerekként, mivel édesapja presbiter volt, természetes volt, hogy az egyház kötelékében élt, de később eltávolodott a gyülekezettől. Néhány vargabetű után már felnőttként tért vissza a közösségbe, azóta a Nyíregyháza városi gyülekezet oszlopos tagja. A vasárnapokat ma már nem tudja elképzelni istentisztelet nélkül. Az újságíró pályája során leginkább közéleti témákkal foglalkozott. Egy ideig az egyik újság belpolitikai rovatát vezette. Hogy miért választotta ezt a szakmát? Erről is kérdezi a következő percekben Sípos Brigitta.
Kipárnázott utam lett volna a hitgyakorláshoz és a gyülekezeti élethez, hisz édesapám nyugodjon presbiterként szolgált, rendszeresen jöttek hozzánk diakónusok, teológus hallgatók, tehát gyerekkoromban teljesen természetes volt a vasárnap délelőtti istentisztelet, minden, ahogy a gyülekezet tagjai általában, akik rendszeresen részt vesznek a közösségi programokban, mi is ezt csináltuk. De hiába konfirmáltam 13 évesen, a hit, mint tudomány és mint érzés nem érintett meg olyan szinten, hogy én folyamatosan itt maradjak. Akkor még nem volt olyan rendszeres a friss konfirmáltaknak a bevonása a gyülekezeti életbe, mint ma azt teszik a presbiterek, meg tesszük gyülekezeti tagok, hanem meg volt a konfirmáció, és mindenki ment a maga útjára. Na hát, én is a tudományokkal, meg minden fontos dologgal kezdtem foglalkozni középiskolás, főiskolás, egyetemista éveimben. Nagyon-nagyon sok mindent csináltam, csinálok, de egy idő után olyan kielégítetlen érzés volt bennem. Egyszerűen hiányzott valami, ami a teremtés és az öröklét közötti űrt jobban kitöltötte volna. Nem tudom az eseménynek az idejét, nem tudom az apropóját, hogy miért, de olyan elhívást éreztem, hogy egyszerűen mondom, vissza kell jönnöm ide az istentiszteletre, csak hát az okozott nekem ilyen erkölcsi dilemmát, hogy van-e jogom ismét Istenhez fordulni, mert más filozófiákat, tudományokat ismertem meg az eltelt évtizedekben, hogy jövök ahhoz. Van-e erkölcsi jogom ehhez? Hát tudom, hogy jogilag bejöhetek, nem erről van szó, de számomra az erkölcsi kategória magasabb rendű, mint hogy én átléphetek-e egy ajtót, vagy sem. És volt egy-két ismerősöm, presbiter, akikkel beszélgettem, meg igazából nem is nagyon kellett beszélgetni. Én egyszerűen olyan mértékben vágytam ide-vissza, hogy a vasárnapot már nem tudtam volna elképzelni istentisztelet nélkül. Na most nem a ceremoniális része fog meg engem egy programnak, hanem annak a mély hitbeli, teológiai tartalma. És rengeteg mindent kezdtem újra elolvasni, vagy sokkal szélesebb körből válogattam olvasni valókat, ami a keresztény teológiának a részéhez tartozik, úgy a történelmi, a földrajzi, tehát ószövetséget, újszövetséget értsek, és állandóan foglalkoztatott az a kérdés, hogy mit mond nekünk Isten ma a 21. században, például az ószövetségen keresztül, mert hogy nem lehet válogatni az igék között, mert mindet el kell fogadni, de azért ezek nagyon súlyos kérdések és dilemmák voltak, nem állítom, hogy mindenre sikerült eddig választ kapnom, de igyekszem, és ha már itt vagyok, és a hitnek még egyszer mondom, a ceremoniális szót, tehát ez a rendszeres részében részt veszek, meg még hozzá tanulok sok mindent, hogy jobban értsem a tudományt, hogy mi az, amiben tudok hinni, akkor természetesen láttam, hogy 1000 feladat lehetséges, és úgy gondoltam, ha valahol ott vagyok, akkor 1000-re legyek ott. Tehát olyan szolgálatokat igyekeztem keresni, találni, kitalálni magamnak, amiben hozzájárulhatok én is az Úr szolgálatához, a gyülekezet szolgálatához, mindaz, ami az egyházközség értelemben, meg gyülekezet értelemben fontos.
Nyilván más egy 10 évesnek a spirituális éjsége, mint egy érett hölgynek, aki egy komoly életutat tudhat maga mögött. Mi az, amit megkaptál, amikor újra visszatértél az egyháznak a kötelékébe?
Nehéz rá egy szavas választ adni, de talán az a fajta nyugalom, hogy mindig is érdekelt a teremtés rendje, egyáltalán a földrajz, a világ, hogy keletkezett a világ, hogy keletkezett az ember, miért vagyunk itt, mi a feladatunk, azt csináljuk, ami a feladatunk, mert ez egy nagyon-nagyon súlyos és fontos kérdés. És kezdtem azt érezni, hogy erre megkapom teológiai és egyházközségi meg gyülekezeti keretek között a választ. Olyan csodálatos tanító lelkipásztoraink vannak, akiknek az ige hirdetését igyekeztem olyan szinten beépíteni a tudásomba és a hitéletembe, hogy azzal értsem jobban, hogy miért vagyunk itt, mit csinálunk, mi a dolgunk, elége ez a teremtő atya előtt, mert az is egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy tényleg elég lesz ez, amit csinálok, mert jó, hát van egy számunkra rendeltetett idő, kegyelmi idő, és akkor most nehogy elpocsékoljam.
És most elnőttként hogy látod, hogy édesapád, mint szolgáló presbiter, mit végzett annó a gyülekezetben?
Hát akkor én még nem láttam bele a belső munka megosztásba, hanem csak azt láttam, hogy rendszeresen itt vagyunk a istentiszteleteken, jönnek hozzánk presbiterek, együtt szerveznek különböző dolgokat, de akkor én a tizenévesek szokásos kíváncsiságával feltettem a szükséges kérdéseket édesapámnak is. Valószínű, hogy volt neki olyan magyarázata rá, amit én akkor vagy nem értettem, vagy nem voltam rá kész, hogy megértsem. És egyszerűen nem tudott olyan szinten engem itt kötni az itteni gyülekezeti élet, vagy tevékenység. Még egyszer mondom, egy tizenéves, amikor 60-70 pluszosokkal ül egy padba, nem biztos, hogy azt érzékeli, hogy számára szól az az ige, vagy az a tevékenység. Akkor még nem voltak ilyen réteg alkalmak, csoportok, tudod, hanem csak azt láttam, hogy akikkel együtt konfirmáltam, azok szépen eltűntek mindenki a maguk 13-14 éves életével. És akkor úgy nem maradt senki, és akkor nem volt folytonossága, vagy folytatása az elkezdett dolgoknak.
És a régi konfirmandus társakból vannak itt most a gyülekezetben?
Hát, hogy itt vannak-e, és pont a 10:30-es istentiszteletre járnak-e, azt nem tudom. Jó néhánnyal szoktam találkozni, mert a régi iskolatársaim között is a 2-es gyakorlóba jártam, a Bímesből meg a környékéről jártak, akkor még volt ez a körzetesítési szisztéma. nagyon sokkal találkoztam itt, és járnak, vagy például az akkori Esperes úrnak, a Kovács Imre, néhai Kovács Imre Esperes úrnak a lányával, együtt lányával együtt konfirmáltam. Hát ő ma már Pesten van, úgyhogy igazából úgy nem tartjuk, de később, amikor itt dolgozott a főiskolán, a nyelvészeti tanszéken, rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, de ezek már nem feltétlen hitéleti kapcsolatok, hanem későbbi szakmai emberi baráti kapcsolatok voltak.
Mi vonzott az újságírói pálya felé?
Világéletemben érdekelt az, hogy valamit a tudomására hozni annak, aki azt nem tudja. Még középiskolás voltam, amikor a Kölcsei Gimnáziumban volt iskola rádió, iskola újság, hát természetesen azokat is csináltam. Aztán a főiskolára is magyar-orosz szakra jelentkeztem, mert külföldi egyetemre akartam menni, ami akkor lehetséges, egyáltalán Magyarországon elérhető, ez a moszkvai Lomonoszov Egyetem volt, de jelentkezés előtt halt meg édesapám, úgyhogy özvegy édesanyám meg az én kisöcsém mellett szóba sem került az, hogy én külföldre mehessek egyetemre. Jó, és akkor ide a főiskolára meg már azért mentem a nyelvszakot, és azért meg a magyart is azért választottam, hogy ez már az újságíráshoz visz közel. Aztán volt a főiskolán is olyan alkalom, akkor még a Magyar Televízió másfajta közhasznúságot vagy közéletiséget képviselt, és akkor bevonták a főiskolásokat is olyan országos műsorba, amit szerkesztettünk, csináltuk, emlékszem, mint Ceglédre mentem, ottani Kossuth-Zsuzsa kutatásokkal foglalkoztam, stb. És akkor ezek olyan érdekesek voltak, tehát jobban például Vitrai Tamás volt annak a műsornak a házigazdája és a vezetője, nagyon sok mindent lehetett szakmailag is tanulni tőle is, amit a középiskolában úgy elkezdtem, később ez egyre inkább tudatosodott bennem, meg aztán a Kelet-Magyarországban kezdtem írogatni különböző kisebb-nagyobb cikkeket, és már főiskolás voltam, amikor státuszt ajánlottak, hogy na akkor itt elkezdhetek dolgozni, és akkor a később utána újságíró főiskola, stb. Már teljesen egyértelmű volt, de az eredeti kérdésedre válaszolva, Brigitta, az vonzott, hogy átadni valakinek valamilyen információt, amiről még neki nincs tudomása. Na hát ezért is érdekel például a hitéleten belül, hogy mit üzen nekünk Isten a Biblián keresztül, és utána meg az a feladatunk, hogy gyűjteni lelkeket, hogy más is megtudja azt, amit Isten üzen.
Az elhangzottakból kiérződik, hogy van egy óriási tudásszomj benned, még most is, és feltételezed ezt a tudásszomjat a másik emberben is, nyilván az olvasókban is, és a Kelet-Magyarországnál a belpolitikai rovatot vezetted, tehát ez nem lehetett könnyű téma akkor sem.
Nem volt könnyű. Hát minden a belpolitikához tartozott, ami nem külpolitika, nem gazdaság és nem sport. Bár a sportot nagyon szeretem, lelkemnek csücske ez is. De igazából minden, ami közéleti kérdés, tehát létszámában és a belpolitikai rovat egymaga nagyobb volt, mint az öt másik rovat együttvéve. Tehát ez nagyon komoly feladatkör volt, de érdekes, izgalmas, én nagyon szerettem csinálni. És hitem szerint igyekeztem úgy tenni, hogy a közvetlen munkatársaim belégedettségére és kreativitásokat, aktivitásokat bevonzva csináljam, illetve hát az olvasók számára is, hogy legyen az hasznos, fontos, érdekes.
Isten megáldott téged házassággal, két fiúgyermekkel, három unokával. Mit jelent ez a te életedben?
Hát nagyon sokat jelent, mert természetesen őket is igyekeztem arra tanítani, azokra az értékekre, amelyek nekem fontosak, mindig mondtam a fiaimnak, tanuljatok nyelveket, utazzatok sokat a világba, mint én, ismerjetek meg népeket, embereket, hogy tájékozódjatok a világba. Olyannyira megfogadták, hogy az egyik Németország túlsó felére költözött, és ott települt le a családjával, a másik fiam Pesten él, illetve Pesten dolgozik, de Solymáron élnek a társával. Hát az unokáim pedig, hát minden nagyszülő azt mondja, hogy természetesen milyen csodálatosak, de hát én nagyon örülök, hogy kettő is, az egyik most fog konfirmálni, a másik körülbelül két év múlva, a harmadik, a kislány unokám pedig három év múlva, mert ott más az iskola rendszer Németországban, de Nagyon örülök annak, hogy fogékonyak azokra az értékekre, azokra az emberi közösségi értékekre, tudás megszerzésére, amit én magam is fontosnak tartok. Ha ritkán is találkozunk, de nagyon komoly olyan társas játékaink vannak, ami a tudást célozza, vagy ha Németországban ott voltam, egyik unokámnak a hittan tanul, és akkor egyszer a diakóniáról kellett egy prezentációt összeállítani, vagy a Biblia az Ószövetség alapító atyáiról, és én olyan boldogom, mert hát ugye őnek ezt németül kellett megcsinálni, de magyar vonatkozású dolgokat, illetve hát magyarul, amit én hozzá tudtam tenni, mert a németet azt annyira nem tudom, hogy abban otthon legyek, de nagyon szépen megbeszéltük, hogy ezek a témák mit jelentenek ma a világban. És akkor így nagyon szép kis prezentációkat lehetett csinálni. Ezt csak arra mondom, amit kérdezte, hogy tudom átadni nekik ezeket az értékeket, vagy mit jelent a velük való kapcsolat. Mindenekelőtt azt, hogy szeretetteljes emberek, ugyanúgy, mint a fiaim, hasonló értékek mentén nevelik a gyerekeiket, úgyhogy ebből a szempontból nyugodt vagyok. Hiszem és hinni szeretném, hogy majd egyszer a hitélet nem csak a hittanórán keresztül, mert az mondjuk kevésbé alkalmas arra, hogy a cselekvő hitet kialakítsa az emberben. Hiszem, hogy ők is megtalálják, pontosabban a Teremtő megtalálja majd hozzájuk az utat ahhoz, hogy ők is részesei legyenek ennek a fajta meggyőződésnek és élménynek. Én remélem, hogy azért, ha lassan is, de az elvetett mag majd szárba szökken.
Az Isten keresésedet, azt hiszem nevezhetjük így, a belső lelki szükségleteidet sokféle út keresztezte, amin elindultál, és én feltételezem, hogy ennek is az volt a motivációja, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolatra vágytál, és nagyon sok mindent tanultál, elvégeztél, ami az egészséges életmóddal, filozófiával kapcsolatba hozható. Jól érzékelem, hogy ezek az utak mind azért voltak, mert megérkezni kívántál egy bizonyos pontra, egy megnyugvásra, békességre.
Igen, valóban, ahogy mondtad először is, hogy sokféle út keresztezte az Isten keresésemet. Én nem is tudom, hogy ezt keresztezésnek fogalmaznám-e meg. Talán alátámasztotta és előkészítette, hogy ma én ott vagyok, ahol vagyok gondolatilag. Mert az, hogy például keleti filozófiákkal foglalkoztam évtizedeken keresztül, de úgyhogy 3 évtizeden keresztül nagyon komolyan, itthon és külföldön. Nagyon sokat tanultam, mert ott az egyéni felelősséget hangsúlyozzák, és pontosan amikor a beszélgetésünkben arról beszéltem neked, hogy vajon elég-e ez az én általam megtett dolog az Isten szeme előtt. Tehát valahol összefügg, hogy én felelősnek érzem magam azért, hogy én megteszem el azt, ami tőlem elvárható. És itt csengenek össze a különböző világvallásoknak a tanításai, mert a sok különbözőség ellenére vannak hasonlóságok is, legalábbis amire én jutottam. Tehát abból érdemes volt kiszedni azt, amit tovább tudok vinni.
És mik ezek a csemegék, amiket tovább lehet adni?
Hát mindenképpen az, hogy a kegyelem elfogadása egy dolog. Nagyon sok kérdésem van a saját magam felé a Isten kegyelmének az elfogadásával, mert hogy jövök én ahhoz. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy méltónak kell lenni a kegyelemre. Úgy tudással, cselekedettel, megélt hittel, és ezen igyekszem munkálkodni.
A kegyelem épp azért kegyelem, mert nem tehetünk érte semmit.
Megértem. Na, ez számomra egyelőre feloldhatatlan, vagy nehezen feloldható információ. Mert akkor, hogyha valaki bűnös életmódot folytat, azzal együtt, hogy tud róla, nem tud róla, ha csak abban bízik, hogy Isten megbocsát neki, akkor ez az én erkölcsi felfogásom szerint kevés. Tehát hogy jönnék ahhoz, hogy bármi olyan, hát most itt nem köztörvényes dolgokra gondolok, hanem mert a bűnnek azért vannak fokozatai, de hogy jövök ahhoz, hogy például egy úrvacsora után is megfogadom, hogy úgy élek, hogy ne vétkezzem megint, és ezzel együtt akárhányszor van úrvacsora, ezt elmondjuk. És valószínű azért, mert mégiscsak vétkeztünk. Tehát nehéz ezt így szavakba önteni, hogy mit érzek a kegyelem és a saját útnak a tisztességes végigvitele mellett.
A hitben benne van a cselekvés, az Ószövetség számára ez nem kérdés, de hogy ez a cselekvés az gyümölcse lehet a ma kegyelem elfogadásának, amit az Isten kínál. Hát a cselekedeteink az egy válasz arra, amit az Isten adott nekünk ajándékba. Jézus is hangsúlyozza, menj el, és mostantól fogva
ne vétkezz. Így van, a paráznasszonynak.
A bocsánat az jár, de a bocsánat vele járulja az is, hogy igyekszem magamat tisztán megőrizni és tartani. Igen, de ez is kegyelem, ha ezt megtehetem.
Nehéz kérdések. Ezek még, hogyha szavakba értjük is a tartalmát, de igazából megélni, nem annyira egyszerű, vagy legalábbis.
Hát csak mi bonyolítjuk egy kicsikét túl.
Elképzelhető, mert ördögástárs dolgozik azért, szóval a racionális elme azért feldob olyan kérdéseket, amit nem lehet hitbeli meggyőződés nélkül megválaszolni.
Nem tudom, honnan származik a gondolat, de van egy idézet, ami sokat jelent nekem, hogy az embereket és az emberi dolgokat ismerni kell ahhoz, hogy szerethessük. Istent és az isteni dolgokat szeretni kell ahhoz, hogy megismerhessük.
Csodálatos gondolat, így van, nem találkoztam még.
És úgy gondolom, hogy ez a visszakapcsolódás a Istennel való közösségbe és a gyülekezeti közösségbe indított el rengeteg szolgálatra, amit a gyülekezetben végzel, ha erről mondanál néhány szót.
Igyekszem megtalálni és magamra szignálni a feladatokat, mert rengeteg tennivaló van, hogyha körülnézek. Hát mindenekelőtt a médiabizottság tagjaként igyekszem a gyülekezeti honlapra írni minden eseményről, aztán a gyülekezeti híradóba is a karácsony és húsvét előtt jelentetjük meg a gyülekezeti híradót, és abban azért a két ünnepről igyekszem megfogalmazni olyan gondolatokat, amit megélek és fontosnak tartok, illetve megkérdezek gyülekezeti tagokat, hogy nekik mit jelent a karácsony vagy a húsvét, és akkor a különböző társadalmi helyzetű, foglalkozású, életkorú emberek, amit elmondanak, amit megosztanak a nagyobb közösséggel, hihetetlenül építi szerintem valamennyiünknek a hitét, és azért is végzem azt, hogy azzal a többiek hit mélyítését is igyekezzek előmozdítani. Ezen kívül vannak olyan feladatok a médiabizottságban, ami még fontos, hasznos lehet, de ez a két leghangsúlyosabb. Aztán néhány éve meghívtak a kórházi imakörbe, és ott 14-en, 15-en vagyunk most már határon túlról is, igyekeztem szervezni ott is, tehát úgy hozzájárulni az ottani közben járó imáinkkal az eredményességhez, hogy a betegekért, a rászorulókért és a gyászolókért szoktunk imádkozni, és rendszeresen frissítjük az imalistánkat, havonta egyszer személyesen találkozunk, és ott is kezd egy nagyon szép, egy ilyen mini gyülekezeti közösség kialakulni, és már szerveztem olyan kirándulást, így a tákosi csarodai templomokat Berek Surányi, vagy Berek Daróczi templomot megnézni, ahol aztán megint csak vagy a lelkész Nateli Judit végezott szolgálatot, vagy mi is szoktunk is irodalmi műsort, vagy egyéb ilyen teológiai összeállítást elkészíteni, és az ottani gyülekezetbe ezt elmondjuk, illetve hát a imakörnek a tevékenységére, illetve a szolgálat kiszélesítésére vonatkozó információkat megosztani. És egyre inkább kezd ez a megyében is, és ahogy mondom, mi azért több országgal vagyunk határosak, mert már van Kárpátalján és Erdélyben is kapcsolatunk, tehát onnan is, és lelkipásztorok is kapcsolódnak be, úgyhogy örömmel veszem, hogyha ezt a szolgálatot is lehet csinálni. Aztán temetési szolgálatokra szoktak megkérni lelkipásztoraink a gyülekezet képviseletére, meg kántorizálásra. Ez számomra is nagy megtiszteltetés. Hát a kurzió tevékenység, hát az már csak alkalmi, hogy láttam, hogy az egyik garnitúránk a templomba már kezd kopni, és mi lenne, ha valami igazi beregi kereszt szemes készítetnénk, és évtiszteletes asszony mondta, hogy hát már gondoltak rá, de még nem volt rá lehetőség, hogy ezzel foglalkozni, és régi polgármester barátomat megkérdeztem Tákoson, hogy tudná valakivel összehozni, és pont volt Tákoson, illetve Csarodán olyan néni, aki még varja ezeket, és sikerült itt most, ami a templomban látható. Nagyon boldog vagyok, hogy ebben együttműködhettünk, és sikerült gyönyörű garnitúrát készítetni. Hát ezen kívül is vannak még ötleteim, de nem akarok senkit bombázni a sokféle ötlettel, mert azt sem szeretném, hogyha egy ilyen magamutogatásnak tűnne. Tehát félek attól, bármennyire is a nyilvánosság előtt zajlik az életem, vagyok annyira visszavonuló önmagam előtt, hogy nem szeretném a én tevékenységemet úgy előtérbe tolni, és ez is okoz nekem egyfajta dilemmát, tehát mértékkel, de mikor látom, hogy van tennivaló, és meg lehet csinálni, és akkor nehezen tudom a tevékenység, vagy hogy mondjam, az elgondolásomat háttérbe szorítani. A legjobb értelemben mondom.
Hát, ha van a rádiónak a hallgatói között is olyan, aki keresi az Istent, milyen tanácsot tudnál nekik adni, vagy bátorítást?
Hát nagyon nehéz erre bármit is mondani, mert annyira különbözőek az utak, hogy kinek, hogy történik meg az elhívása, az Isten keresése, és az Istenhez vezető útja. Én azt gondolom, hogy jöjjön mindenképpen a gyülekezeti közösségbe, hallgassa az Isten tiszteleteket, olvassa a Bibliát, de emellett még tanuljon, én csak a saját utamat tudom, tanuljon hozzá nagyon-nagyon sok mindent, mert akkor valószínű a hit tudásból is van, meg szívbéli bizalomból, és a kettő akkor együtt találkozhat, és akkor megtalálja azt a fajta lelki nyugalmat, megnyugvást, ami a jelen életét és az örök életet jelentheti. Nem lesz könnyű, senkinek nem mondom, de mivel mindenkinek más és más, lehet, hogy más sokkal könnyebben jut hozzá ehhez a fajta megnyugváshoz és bizonyossághoz, amit én ennyi évtized munkájával, szolgálatával tudtam csak megszerezni.
Volomné Tóth Kornélia újságíróval, a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet oszlopos tagjával a riporter Sípos Brigitta beszélgetett. Ezzel református közéleti műsorunk végéhez értünk. Adásunkat bármikor visszahallgathatják az interneten, az europaradio.hu oldalon. Református híreinket mobil applikációnkon keresztül is elolvashatják. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mai megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!